Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös műsora. Itt van velünk a stúdióban ismét Cibóka Gabriella.
Szia Viktor.
És Dankó Bence.
Köszöntjük a hallgatókat.
A mai vendégünk Svetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus lesz, akivel a reklámokban tetten érhető érzelmekről beszélgetünk. A spotszemlében beszélünk az Apple hosszú távú környezettudatos terveiről, 2020 legjobbnak kikiáltott reklámjáról, a PIK legutóbbi spotjáról, és a Burger King szerint elég volt az évből. Új kampánya rukkolt elő az említett étteremlánc. Hát nagyon fura, ez volt már ilyen, biztos vagyok benne, a Coca-Colának voltak hasonló ilyen nagyon korán jövő karácsonyi kampányai. Igazából nekem eszembe jut az, hogy ősszel mindig egyre közelebb kerül egyébként a karácsony hozzánk, mert hogyha megfigyelitek, minden évben egy picit korábban kezdődnek a karácsonyi kampányok, mert a karácsonyi zene, most akkor ezek szerint már...
És ebben mi is nyakig benne leszünk.
Itt benne vagyunk.
A Rebriefben nyakig benne leszünk, sőt, igazából egy karácsonyi kampányról gyakorlatilag egy rádiós és Spotify premierben tudunk beszélni, már most júliusban, illetve nem is júliusban, hanem augusztusban, úgyhogy egyszerűen ez a marketinges életnek az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy szinte egész évben, de legalábbis az év második felében folyamatosan karácsony van. Visszatérve a Burger Kingre, szeretjük. Egyszerűen szeretjük ezt.
Ami miatt szeretjük ezt a videós anyagot, ami, hogy mondjuk el, hogy miről is van szó. Egy rövid videó, ami arról szól, hogy már júliusban a Burger King ügyfelei, vagy hát a videóban bemutatott szereplők örvendenek annak, hogy műhó és karácsonyi dekor és karácsonyi nyilván speciális akciók várják őket az étteremláncban.
Mert gyakorlatilag hogy... a Burger King úgy működik, mintha december lenne már most.
Igen.
Azt mondja, hogy zárjuk le ezt az évet, és ezért mindent megtesz. Felrakják a karácsonyi dekort az éttermekre, felveszik a Mikulás sapkát a felszolgálók, vagy és így gyakorlatilag adják a kis karácsonyi ajándékot, a logóra ráteszik szintén a kis Mikulás sapkát.
És erre egy nagyon jó kantárkutatás is, vagy egy nagyon jó kantárkutatás is ezt alátámasztja. A Kantár UK szerint hiába a krízis, az emberek ugyanúgy elvárják, hogy egy reklám, egy jó reklám legyen szórakoztató és vicces is.
A PIK is felszállt a food porn rollerre, mint oly sokan. Nyilván egyre divatosabb az, hogy írtó, szexi, írtó érzéki videókat látunk most már kajákról és piákról, de miért is szeretitek, vagy miért nem szeretitek a PIK új spotját?
A képeket, azokat szeretjük benne.
A zeneválasztást, a dinamizmust, a gyors és lassú vágásokat, ezt is mind szeretjük.
Viszont ehhez akkor kell egy olyan VO-t is írni, amelyik ezt így alátámasztja. Tehát, hogy ezt nem lehet elintézni egy olyan típusú VO-val, amelyik így arról szól, hogy és ez az új termék, és vegyétek, és érezzétek át a felvágottak csodálatos világát, mert nem, tehát, hogy akkor tényleg így menjünk bele, hogy így a VO is így alárakja, hogy nem tudom, hallod a roppanást, érzed azt az ízt így a nyelvet hegyén, úgy még átélhetőbb lesz. Ez a spot alapvetően az átélésről szól, arról, hogy látom, fusson össze a nyál a számban, hogyha nem az a szöveg megy mellette, hogy amitől összefut szintén a nyál a számban, akkor az szép kép, az egy kicsit egy része az erőfeszítésnek.
A szándék az volt, hogy a PIK márka sokszínűségét hangsúlyozzák ki, hogy az ilyen grillezések, ilyen közösségi alkalmakkal a szakértelemtől, tehát hogy vannak ott speciálisabb, jó odafigyelést igénylő húsok, de vannak ugyanúgy virslik is a spotban, tehát hogy szakértelemtől és ízléstől függetlenül mindenkinek az igényére tud választ adni a PIK. A PIK pillanatok így továbbra is fókuszba kerültek.
Itt az adásmenetben megemlítitek a Hell legutóbbi kampányát, a jó öreg Bruce-szal, amit ugye New Yorkban forgattak. Hát ott sok minden eszünkbe jutott.
Igen, azért jutott az eszünkbe, mert ők ugye ott egy nagyon-nagyon egyszerű üzenet, egyszerű gondolat, és hogy mondod, egyszerű script, van egy új kávés energiaital, ezt kellene elmondani, van egy szuperszínészünk, és...
Két szuperszínészünk azért.
Sőt, két szuperszínészünk, És azért akartuk ezt egy kicsit megmutatni, hogy ha van egy, tényleg nem tudunk tovább jutni azon, hogy egy terméket kellene bevezetni, és nem akarunk mellé nagy sztorit kreálni, kicsit a PIK-ről kapcsolatban jutott ez az eszünkbe, akkor vegyük a fáradtságot, és keressünk egy színészt, aki tényleg így tudja úgy mondani, tud egy kicsit érzelmileg átvinni abból, hogy itt van valami, amit próbálj ki, lehet neki örülni, jó lesz ez, finom. Tehát, hogy ezért jók a színészek, és egy ilyen pikkes anyag, hogyha tényleg akkor legalább egy hangot adjon a színész, legalább úgy beszéljen a színész, vagy legyen egy arc, aki arról beszél, hogy mit érdemes megkóstolni. Csomó terméknél, ahol tényleg ez egy ilyen érzéki dologról beszélünk, érzéki élmény a terméknek a fogyasztása, ott kell egy színészt használni, hogyha nincsen módunk arra, hogy egy bonyolult sztorit valósítsunk meg.
Július utolsó napjaiban került fel a netre a Nike új reklámja, ami egy iszonyatos meló, már a látványt is nézve, illetve az azt megelőző kutatómunka is biztos, hogy nagyon hosszú időt vett igénybe.
És valóban egy jól sikerült reklám, az üzenet egyszerű, a sportot nem lehet megtörni, tehát hogy a you can't stop us, akik sportolnak, és nézzük a reklámot, azokat nem lehet megtörni. A kisfilm rendkívül jól sikerült, ugye egy osztott képernyős megoldásról beszélünk, ahol különböző 24 sportágat mutattak be, és ezeken a sportágoknak akár egy ilyen jellegzetes momentumait, de úgyhogy mondjuk a képernyő egyik oldalán az egyik szereplő elkezd egy mozdulatot, és a kép másik oldalán pedig egy másik szereplő fejezi be ugyanazt a mozdulatot. A spotot a Videland Kennedy készítette.
Ez a vizuális megoldás, erre most ne sikadjon el, mert ez egyébként iszonyú munkás, és nagyon-nagyon izgalmassá meg eredetivé teszi ezt a spotot. Tehát
pontosan.
Az egyik ereje, ami miatt így megállunk, és így nézzük, hogy ez micsoda, az ez.
És hogy mennyi munka is van benne, pont ahogy megnéztük az ilyen fun fact-eket a filmről, ott láthattuk, hogy azon túl, hogy ugye 24 sportágat mutattak be, 53 sportolót, de 4000
jelenetet kellett kikeresni, meg végignézni az internetről, ahhoz, hogy a végső 72 bekerülhessen a spotba.
A híreink között az utolsó szereplő az Apple, aki egy komoly vállalást tett a napokban, méghozzá azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ra minden termékük gyártása és szállítása úgy zajlik majd, hogy ez ne járjon semmilyen szintű környezetszennyezéssel, és ehhez egy nagyon egyszerű spotot választottak, jóval egyszerűbbet, mint a Nike. Itt ugye egy alvó kisbabát látunk, és az az ígéret hangzik el egy nagyon bársonyos hangú narrációban, hogy mire te 10 éves leszel, addigra a világ sokkal jobb lesz, mert az Apple az előbb említettek szerint jár el.
Nem akartuk igazából ezt a spotot sem így beletenni nagyon ebbe az epizódba, meg így egyáltalán a Rebriefbe, hogy beszéljünk róla, mert azért nem egy olyan őrületesen óriási nagy megfejtés ez sem, mint ahogy a Hell sem az. Azért tettük mégis ebbe bele, mert itt is az van, hogy egyszerű kép, kisbaba alszik a heverőn, oldalról egy-két közeli, nyilván egy kisbabáról közeli képet csinálni, ez egy...
Elég hálás feladat.
Igen, gyakorlatilag aranyos kis keze, kis lehúny szemecskéje, stb. Szuper, viszont ez tényleg attól működik, hogy ehhez is van egy nagyon-nagyon jó és szuper VO írva, egy nagyon-nagyon jó narráció van írva, és amit szintén szépen mondtak föl. Tehát, hogyha most így ezt a pár spotot, amikről beszéltünk, összegezni akarjuk, akkor mondjuk legyen az, hogy ennek most az volt a tanulsága, azért beszéltünk erről, hogy egy jó VO, aminek van eleje, közepe, vége, szépen van felmondva, színész mondja, az mennyit tud hozzátenni a legegyszerűbb forgatásokhoz és szkriptekhez is, és a legbonyolultabbakhoz is, mert azért a Nike spot esetében is, ami ott elhangzik, az így nagyon szépen alárakja a képanyagnak azt, amit kell, meg egyértelműsít egy alapvetően nehezen befogadható, osztott képernyős, felhasználói tartalmas képfolyamot.
Meg ami szintén az általad említett utolsó kettőben is fontos, és ami rávezet a fő témánkra, hogy az érzelmek. Hogy azok a jelenetek, amivel a Nike kisfilmje operált, azok iszonyatosan érzelemdúsak azzal, azzal nem tudja a néző kivonni magát, és ugyanúgy a szundikáló csecsemő is egy olyan élethelyzet, meg egy olyan helyzetet hoz be, ami odaszögezi a nézőt a narrációval együtt természetesen, ahogy a Bence mondta, de hogy nem tud nem arra figyelni.
Ez csak egy dolgot fűzök hozzá, milyen érdekes, amikor van egy szereplőnk, amelyik az első másodpercben elnyeri a figyelmedet, és tudni akarod, hogy vajon mi lesz ezzel a szereplővel a reklám végére? És szerintem ez volt az Apple spotnak a titka. Oké, vendégünk érkezik, Szvetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus személyében, itt folytatjuk.
Rebrief.
Telefonon itt van velünk tehát Szvetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus, akivel az érzelmek és kampányok összefüggéseiről fogunk beszélgetni a reklámokban. Szervusz Zsuzsanna, hallasz minket?
Hallok mindenkit, jól, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is.
Hadd kezdjek egy nagyon egyszerű kérdéssel. Miért kell a márkázással kapcsolatban érzelmekről is beszélni, egyáltalán a vásárlásnak mi köze az érzelmekhez?
Mindennel kapcsolatban értelmes érzelmekről beszélni, és érdemes is, hiszen ezek irányítják a cselekedeteinket. Azt gondoljuk, hogy a gondolataink, vagy a szokásaink, vagy a vágyaink, de mindezek mögött az érzelmek állnak, amit sokkal nehezebb felmérni, sokkal nehezebb irányítani, vagy akár korlátok közé szorítani, és akkor is megveszi az ember azt a negyedik piros magas sarkú cipőt, hogyha tudja, hogy felesleges, tudja, hogy drága, de valami odahúzza nem csak a kirakat elé ő, hanem a pénztárhoz is, és igen alapos vizsgálat kellene ahhoz, hogy megértsük, hogy ez a vágy, amit lehet hívni impulzusvásárlásnak is, valójában sokkal összetettebb dologról van szó, mi mindenből táplálkozik, mert táplálkozik egyrészt abból a környezetből, ami körülveszi aktuálisan a fogyasztót, de az ő életéből, múltjából, életkorából, tapasztalataiból, gyermekkorából, nagyon sok forrásból épülnek fel azok az érzelmek, amik aztán végig a kezünket egy adott polc felé viszik.
Te egy nagyon, nagyon erős példát hoztál, az X-edik gyönyörű piros magas sarkú cipőt, amihez nyilván tényleg sok-sok érzelem kötődik, de vajon tényleg nincs olyan termékkategória, ahol az érzelmeket szinte kizárt, szerepét kizártnak tekinthetnék? Tehát például, hogyha ceruza elemet veszek, vagy villanyégőt otthonra, ott azért nagyjából az árat nézem,
Én a színét szoktam nézni, és rá van írva, hogy szuper cool, vagy szuper energy.
Van egy ilyen jelzője, hogy szuper, lehetne az is a jelzője, hogy hiper szuper, vagy ultra szuper, ezek azért már fokozások, aztán vannak a történetek az ismerőseinktől, a barátainktól, akinek ez jobban bevált, mint egy másik, akinek a nagymamájának vált be, aki már sokat kipróbált, és igazán jól ért az elemekhez, és mindig ráhallgattunk, és azt vásároljuk meg, amit ő javasol. Tehát indirekt módon azoknál a termékeknél, ahol látszólag nincsenek érzelmekről szó, és ez lehet tényleg egy műszer, vagy egy eszköz, befolyásol bennünket az a kapcsolat, ami hozzáfűz ehhez a szakértő barátunkhoz, ehhez az ezermester ismerősünkhöz, és vakon cselekszünk annak alapján, amit tanácsol.
Mi a helyzet az üzleti kommunikációban, a B2B szférában, amikor egy cégnek a munkatársa vásárol valamilyen szolgáltatást, vagy valamilyen gépet, vagy bármi egyebet egy másik cégtől? Ennek azért egy racionális dolognak kéne lennie.
Nagyon sok racionális szabályozója van ennek a vásárlásnak, például a törvények. Például az adott cég előírásai, hogy mondjuk egy országban ő csak hazai szolgáltatást vehet igénybe, és nem, még a saját országának a szolgáltatóját sem vehet igénybe, csak annak az országét, ahol éppen ő ott van. Viszont hiába B2B, mégis mondanám azt, hogy H2H, vagyis embertől emberig érő, nagyon fontos, hogy milyen becsülete van annak a szolgáltatának, milyen reputációja van annak a tanácsadónak, aki mellett dönteni fognak végül is.
Ha az érzelmek beépítése, használata a reklámozásban mennyire vet fel etikai kérdéseket? Gondolok én arra, hogy szerintem nagyon könnyű a túligérésnek a hibájába esni reklámozóként. Vegyük például az autókat, ahol vagy standard reklámos kliséje a szabad útnak, a szabadságnak az ígérete, miközben az autóban egy fémdobozba zárva ülünk a dugó közepén. Ez hazugság.
Attól függ, hogy egy szlogen mennyiben tekinthető hazugságnak, vagy akár egy költői metafora, vagy egy drámában egy szerelmi vallomás, tehát ezek azért olyan csúsztatások lehetnek, amik nem feltétlenül a termékről szóló ígéretek, annak megvan a maga törvényi szabályozása, hanem inkább a termék lelkületét próbálja meg megragadni. Sokkal inkább veszélyesnek tartom azt, hogy ma már azért, mert a mérések nagyon kifinomultak, mind oda színérzékelésre, a szagérzékelésre, a szemmozgásunkat lekövető adatokra vonatkozó mérések. Ezért nagyon sokat tud a fogyasztókról, nem csak a fogyasztók csoportjairól, hanem akár egy adott egyes fogyasztóról is a piac vagy a vállalat. Ezért tud úgy kínálni a számára, hogy szegény vagy boldog fogyasztó úgy érzi, hogy a gondolatát találták el, és a szíve vágyát teljesítik, akár az is lehetséges, és ezt már azért 4-5 éve jól tudjuk, lehet, hogy már sokkal hamarabb megkezdődött a neuromarketingnek az az elemzése, hogy akár többet is tudhat rólunk egy ilyen mérésnek az eredménye, mint amit mi tudunk saját magunkról. Nagyon könnyű elcsavarni a fejünket, mert vannak olyan általánosságok, például a színválasztásra vagy a szagválasztásra vonatkozóan, ami nagyobb csoportokra is igaz, viszont sokkal hatékonyabban lehet eladni, hogyha mikroszegmenseket megcélozva megnézzük, hogy mi az az érzelem, például az édesanyáknak sugárzott reklámokban, hogy az ő gyereke csak akkor lesz boldog, az ő gyereke csak akkor lesz fejlett, és ilyenkor az édesanyja úgy kódolja, hogy ha nem veszem meg, akkor ez a gyerek fejletlen lesz és boldogtalan.
Többször előkerültek már példák, hogy milyen elemek azok, amik így, vagy többen, vagy motivumok azok, amik jellemzően érzelmek közvetítését szolgálják egy-egy reklámban. De szedjük egy kicsit össze, hogy mik azok a fő elemek, eszközök, vizuális megoldások, amikkel több érzelmet lehet belepakolni egy plakátba, vagy egy filmbe.
Hát mindenképpen a ma már a 21. században elsősorban a vizuális megoldásoknak, tehát a szlogennek sokkal kisebb szerepe van, annak a frappán szójátéknak, amivel még beértük a 90-es vagy 2000-es években, és most nem szeretnék példákat hozni. Tehát egy jól eltalált, vagy inkább megkomponált mozdulat, vagy színvilág, az sokkal erősebb hatást tehet a fogyasztóra. És itt arról van szó, hogy először a terméket vesszük szemügyre, megnézzük azt, hogy a terméknek mi a lényege, illetve hogy mit lát annak maga a fogyasztó, és ez egy insightot képez, azt, ami nem csak megfogalmazhat a fogyasztó fejében az adott termékre vonatkozólag, hanem akár még terjedhet is az egyes emberek között. Rengeteg példát lehetne erre hozni. Hát, hogyha van egy olyan dohánytermék, ami azt ígéri magáról, hogy egészségesebb, mint a többi, akkor ezzel megszólíthatja a fogyasztóknak azt a csoportját, akinek bűntudata van amiatt, mert árt a saját egészségének.
Olyan is láttam egyébként dohánytermeknél, hogy éj a mának.
Igen.
Azzal nem,
végül is nem hazudik a holnap, az egy másik kérdés.
Azzal biztos, hogy nincs bűntudatod.
Így van, de egy klasszikus példája a 20. századból, amikor nem tudtak értékesíteni süteményport, és kiderült, hogy ebből a termékből az az egyetlen mozdulat hiányzott, amitől a háziasszony úgy érzi, hogy ez az ő kezeműve, és ilyenkor bizony azt kell ráírni a dobozra, hogy tegyél hozzá egy tojást, vagy főzz fel tejjel, vagy valamit, amitől ő állítja elő a lábosban, és ő teheti az asztalra, mint a keze művét. Nem mindegy, mert nagyon mellé lehet csúszni, és ezt nem képzelheti el, nem gondolhatja el sem a gyártó, sem pedig a reklámügynökség. Ez a meghatározás csak is a fogyasztó fejében létezik, hívhatjuk ügyfélterminológiának, és ezt fel lehet tárni, mi a lényeg, hova érdemes célozni, és ennek alapján lehet csinálni egy hatékony kampányt, ahol viszont, és akkor itt térjünk vissza a vizualitásra, ezekkel a mérésekkel be lehet lőni, hogy melyik szín, mely érzelmeket aktiválja bennünk.
Nagyon jó, hogy megemlítetted a méréseket. Utolsó kérdésünk erre irányul, hogy mennyire hihetünk szerinted a neuromarketinges vizsgálatoknak, a jelenlegi formájuknak, annak, hogy azokat a nyers jeleket, amik a agyunkból kijönnek, azokat tényleg jól sikerül konszolidálni, agregálni és értelmezni.
Ha jó a kérdésfeltevés az ügyfél részéről, ha jó a probléma megfogalmazás, akkor a neuromarketing hibátlan az eredményt fog adni, mert ez egy tudományos válasz. Az, hogy mire használják ezt az eredményt, az, hogy félreértik-e, az, hogy egy egészen más vonalat kreálnak-e belőle, az már egy más kérdés. Viszont a neuromarketing eredményei egy sokkal mélyebb réteget értelmeznek a mi viselkedésünkből és gondolkodásukból, mint amihez kérdőívvel, akár online, akár személyen, személyes kérdőívvel, vagy a klasszikus mélyinterjús kutatásokkal hozzá lehetne férni egy olyan rétegét a gondolkodásnak, ami nem tegnapi, vagy 20 éves, vagy a gyermekkorunkból való, hanem évtizedekkel, évszázezredekkel ezelőtt keletkezett, és sokkal nehezebb befolyásolni, és olyasmik tartoznak ide, hogy a legtöbb ember fél a mély tértől, iszonyodik a póktól, vagy megriasztja a hirtelen hangos zaj. Még nagyon sok minden van, ami megriaszt bennünket, és nagyon sok minden van, ami vonz bennünket. Ilyen például az, ami szőrös és kicsi. Ezért volt a Moncsicsinek nagyon nagy sikere annak idején, ha van még a hallgatók között, aki emlékszik erre a bűbályos divat termékre, ami a múlt században ellepte a világot.
Szvetelszky Zsuzsanna, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is, viszonthallásra, sziasztok!
Kedves hölgyeim és uraim, ennyi fért már a Rebriefbe, köszönjük, hogy bennünket hallgattak. A Rebrief adása, mint az eddigiek is, a mediator.hu/Rebrief oldalon hamarosan visszahallgatható. További szép napot, jó rádiózást, viszonthallásra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.